Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Váltásokról, új utakról lesz szó a mai műsorban, arról, hogy szembe lehet és kell is menni a sztereotípiákkal, illetve mi minden szükséges ahhoz, hogy másokon is segíteni tudjunk. Arról is beszélgetünk ma, hogy miként lehet egy férfi a szakmában nőként érvényesülni, mivel jár a 24 órázás, bűnügyi helyszínelőként, ráadásul gyerekek család mellett, és hogy lehet-e utána egy határozott hátraarccal új életet kezdeni, amiben a segítő munka és az írás van a főszerepben, tehát sok mindenről lesz ma szó, egy nem minden napi hölgy az interjú alanyom ma. Törteli Eszter, coach, író, önismereti instruktor, volt bűnügyi helyszínelő van itt velem a stúdióban. Eszter, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.
Ígértem egy részletes bemutatást, mert azért mindent teljesen nem mondtam el még így sem. Okleveles grafológus, írásazonosító vagy, gyermek és felnőtt rajzelemző, önkéntes tűzoltó, rendészeti vezető, egyetemi szakmai vendég, oktató, tehát nagyon sok mindennel foglalkoztál és foglalkozol, és majd ki is bontjuk részletesebben, de induljunk onnan, hogy honnan, hová, és hát engedd meg, hogy egy korábbi interjúból idézzek, amikor te azt mondtad, hogy már a homokozóban is csontokkal játszottál, és hogy valószínűleg már 5 éves korodban eldőlt, hogy te milyen irányba indulsz, de mi fogott meg igazából ebben a pályában, a bűnügyi helyszínelésben?
Én az Alföldön születtem, vidéken, egy tanyán nőttem fel, és ugye nagyon sokat voltam a természetben, nagyon sok állatunk volt. Vidéken, tanyán szerintem egy kicsit máshogy kezelik, talán még a mai napig is a halált is, mint témát, talán nem annyira idegen, és engem nyilván inkább érdekelt, hogy mi történik ilyenkor, tehát már egész kicsi koromban ilyen nagy érdeklődést tanúsítottam. Eredetileg egyébként orvosnak készültem, tehát én azt szerettem volna. Később viszont nagyon sok könyvet elolvastam, és ezek a könyvek nagy hatással voltak rám, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen szakma, mint ugye ez a bűnügyi nyomozás vagy helyszínelés, ez igazán nekem való lenne, hiszen ez megmutatja, hogy mi történt az adott helyzetben, kihasználhatom benne azt, hogy nagyon gyorsan jár az agyam, szeretek gyorsan és alaposan gondolkodni, úgyhogy igazából ez volt az, ami erre inspirált.
Tehát elindultál viszonylag akkor korán már fiatalon ebbe az irányba. Nem akart róla senki lebeszélni, hogy fiatal nőként azért ez egy kemény szakma, férfias. Úgy egyenes volt ez az út?
Pont talán ez a tanyasi lét, ez is hozza magával azt, hogy azért sosem voltam én az a nagyon nőies nő, tehát nyilván nálunk sárba kellett járni, hogyha éppen arról volt szó, fát kellett vágni, éjföldön kellett dolgozni, tehát nem voltam az a klasszikus ilyen barbivalvázós kislány sosem, inkább tényleg reggeltől estig kint voltam, tehát egy teljesen más...
Te pagány.
Igen, tehát nem a klasszikus értelemvett kislányos dolgok érdekeltek, és nem is azokat csináltam. Úgyhogy ezt mindenki tudta rólam, és nyilván el is fogadták, hogy nekem nem is lenne való talán egy olyan munkakör, amiben ezeket a dolgokat nem tudom kihasználni.
És igen, azt kaptad, amire készültél, vagy amiről álmodtál?
Az tény is való, hogy nehezebb volt az út, mint gondoltam egyébként, hiszen ugye nőként azért érintik az embert azok a klasszikus sztereotípiák, hogy ha van gyerek, akkor az a gond, ha nincs gyerek, akkor az a gond. Érthető okokból valahol, tehát ezt most nem feltétlenül mint negatív kritika mondom, de valóban így van, hogy mondjuk egy nő, akinek még nincsen gyereke, én azt látom, hogy azért egy kicsit nehezebben kerül be olyan munkakörökbe, ahova szeretne tartozni, mint mondtam, érthető okokból, hiszen ugye valószínűleg, amikor gyermeket vállal, akkor évekre akár ugye kiesik a munkából. Éppen ezért egy kicsit úgy jobban kellett teljesíteni szerintem, és bizonyítani azt, hogy igenis alkalmas vagyok erre a pályára, és hogy ezeket a sztereotípiákat egy kicsit ebbe a férfias világunkban hátra tudjuk hagyni.
És hogyha ezt mondod, hogy férfias világ, meg nőies szerepek, akkor ugye azért az egyenruha az uniformizált. Tehát, hogy ott nincs feltétlen akkora különbség, de valahol mégis.
Igen, bár most már ugye a nemek aránya azért itt is változik. Tehát
egyre... Most itt a 16 évvel ezelőtti helyzetről is tudunk beszélni, meg a mostaniról
igen,
is.
Igen, hát akkoriban azért még szerintem jóval kevesebb volt egyébként a nőknek a létszáma. Úgyhogy amikor ténylegesen én is belekerültem ebbe a helyzetbe, akkor valóban furcsa volt ez, hogy itt azért tényleg jobban kellett teljesíteni, többet kellett egy kicsit tenni azokért a dolgokért, amiket egyébként mondjuk azt láttuk, hogy nyilván a férfiaknak ez talán egy kicsit könnyebben megy, de összességében amúgy én ezt az egészet, hogy én nő vagyok ebben, vagy nő voltam ebben a rendszerben, én inkább pozitívumként éltem meg, mert én azt gondolom, hogy kell mind a két látásmód, akár milyen témáról is beszélünk, de nőként ugye sokkal érzékenyebbek vagyunk, sokkal jobban tudunk, hát egyszerre több dologra figyelni, ami azért szerintem nagyon hasznos, illetve teljesen másképp látjuk a dolgokat. Ugye a férfiak a megoldás fókusza, ami pedig ugye az érzéseinkre hallgatva, és hát ne feledkezzünk meg a női megérzésről, amit szintén remekül lehet szerintem használni a mindennapi életben és a szakmákban is.
Tehát egy bűnügyi helyszínelőnél akár pozitív hozzáadott értéke van a női megérzésnek?
Igen,
esetében?
Én úgy gondolom, illetve nyilván azért a magasabb fokú empátia kapcsán érzékenyebben tudunk beszélni akár hozzátartozókkal, akár hogyha egy gyermek érintett egy esetben. Tehát én, mint mondtam, sosem azt kerestem az életemben, hogy mi az, ami nincs, és mondjuk mi az, ami hátrány, hanem inkább úgy voltam vele, hogy fókuszáljunk ugye nyilván ezekre az előnyökre, hogy hogyan tudom jobban felhasználni.
Mesélj azért arról pár szót, hogy mi volt konkrétan a feladatod, hogy el tudjuk képzelni, mivel foglalkoztál napi szinten.
Én ugye helyszíni szemléket írtam, tehát a jegyzőkönyv elkészítése volt igazából az én feladatom, de ez egy
riasztás, mentek a bűnügyi helyszínelők, és így, fel kellett térképezni, hogy mi történt.
Így igaz, tehát hogyha történt egy, hát tényleg inkább ugye kiemelt és életellenes ügyekben dolgoztam, és amikor történt egy ilyen ügy, akkor olyankor elindul egy szemlebizottság, és abban én voltam a szemlebizottság vezető, aki konkrétan tényleg a helyszíni szemléjegyzőkönyveket készítettem el, de ugye ez abszolút csapatmunka, tehát itt egyedül senki nem megy semmire. Ugye bűnügyi technikusokkal, illetve orvosszakértőkkel dolgoztunk együtt.
16 évet töltöttél el bűnügyi helyszínelőként, bár azt mondtad nekem, hogy közben azért változott a munkaköröd, és egyre megy felfelé az ember, azért azt gondolom egy idő után a ranglétrán. Mit adott neked ez az időszak? Mi volt, ami miatt érdemes volt ennyi éven keresztül ezt csinálni?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon érdekes és nagyon speciális terület az életnek. Mindig úgy fogalmaztam meg, hogy mi ugye oda mentünk be, ahonnan mindenki sírva kimenekült. Tehát,
hát azért ez nem hangzik jól.
Igen, de hogy mégis úgy gondolom, hogy egy olyan dologra voltunk ugye egy együtt csapatként képesek, aminek óriási tétje volt, hiszen ugye, ha mi rosszul dolgoztunk, akkor egy elkövető, nehogy isten egy gyilkos is szabadlábon maradhatott, tehát egy óriási felelősségű munka, egyrészt, másrészt viszont maga az érzés, amikor az általunk rögzített nyomokból meglett egy elkövető, vagy azonosítani sikerült ténylegesen egy, akár egy emberölésnek az elkövetőjét, az egy óriási visszaigazolás volt, hogy van értelme annak, amit csinálunk.
És azt mondtad, hogy ez egyébként nagyon beszédes, hogy ahonnan más kijön oda, ti bementek, te is, hogy a csapatmunka mennyire fontos. Tehát akkor itt támogatni kellett egymás sok esetben? Megérint? Meg tud érinteni még 10 év után is egy-egy újabb eset?
Szerintem mindenkinek van olyan ügy, amit nem fog elfelejteni, de alapvetően ez klasszikusan olyan terület, hogy ezt valaki vagy bírja, vagy nem bírja, ezt nem lehet megtanulni. Tehát itt mindenki, aki itt van, mi ezt a megfelelő módon és helyen tudtuk kezelni.
Igazából csak azért kérdezem, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire tud romboló lenni ez a szakma lelkileg, vagy akár fizikailag, mert hogy azért sokan nem tudják ezt évtizedeken keresztül csinálni. Tehát azért hallani erről, hogy hamarabb leszerelnek.
Igen, nem véletlenül. Ő volt ugye a korkedvezményes nyugdíj ebbe a szakmába, igen, ami sajnos már ugye megszűnt, viszont én is úgy gondolom, hogy ez a fokozott pszichés megterheléssel járó munkakör egyébként megérdemelné azt, hogy aki ezt a munkát végzi, neki ilyen élethosszig ezt csinálnia, mert biztos vagyok benne, és az ember valahol amúgy tényleg érzi, hogy napról napra azért egy kicsi nyomot mindig hagy az emberben, és azért kellő évtized után én is úgy gondolom, és ez most nem feltétlenül csak ez a szakma, hanem bármilyen szakmáról is beszélünk, ahol az ember több évtizedet eltölt, ott azért a kiégés veszély az valljuk be, hogy erősen fennáll, és az már nem jó. Tehát amikor úgy mész be valahova, hogy úgymond már csak kötelességből, és nem pedig a lelkesedéssel, vagy azzal a hozzáállással, amihez kell, az szerintem nem segíti a munkát.
Most az elején onnan indultunk, hogy egy vagány csaj voltál, és hogy határozott is vagy, hogy milyen személyiség szükséges ahhoz, hogy valaki ezt a hivatást mondjuk hosszabb távon tudja végezni.
Mindenképpen kell hozzá határozottság, hiszen ugye itt azért emberekkel kell együtt dolgozni, és itt akaratot kell tudni érvényesíteni, illetve szerintem nagyon fontos hozzá az empátia, az a fajta empátia, amivel a helyzet érzékenységével kell hozzáállni, tehát itt magához a helyzethez kell empátiával hozzáállni, és nagyon fontos szerintem hozzá nyilván az, hogy az embernek meg legyen a megfelelő gondolkodás módja, tehát az analízis szintézis szintjén.
Viszont váltottál, tovább léptél 16 év után, mondjuk ki ezt is, nemrég. Mi volt az oka, vagy mi motivált abban, hogy új utat keres?
Én ugye világéletben tényleg ebben a szakmában szerettem volna egyébként dolgozni, de úgy gondolom, hogy meg kell érezni azt a pontot, amikor elérkeztél ennek a maximumához, amikor már ebben nincs több talán, nincs tovább számomra, és úgy gondoltam, hogy nyilván ennyi év szolgált után azért azt is fel kell mérni, hogy éveken keresztül nem voltam ott karácsonykor, új évkor, akár anyák napján, ezt az érti, aki ténylegesen ebben van, hogy mennyi áldozattal és mennyi lemondással jár. És itt van az a pont, amikor most úgy gondoltam, és úgy gondolom, hogy szeretnék inkább egy kicsit a saját életemre, a családi életre fókuszálni, és ezért hoztam meg ezt a döntést.
Nehéz volt?
Nagyon nehéz volt, igen, mert, mint mondtam, én tényleg nagyon szerettem ezt az egészet, de tényleg mérleke kellett tenni, hogy eljött az a pont, hogy vagy csinálom még, és akkor talán beleragadok, akár úgymond élethosszig, és nem fogok tudni ebből tovább lépni, vagy pedig megköszönöm tényleg ezt a sok-sok évet a kollégáimnak, barátaimnak, akiket itt szereztem, és ezzel a sok-sok tapasztalattal felvértezve továbbra is ugye mások segítésén dolgozom, csak egy kicsit máshogy.
Igen, azért azt mondjuk ki, hogy az, amit átéltél, meg megtanultál, meg láttál az elmúlt 16 évben, az mind a gyökere vagy az alapja annak, amivel most foglalkozol, mind a segítő terület, mind az írás, mert hogy erről is beszélgetünk majd, és azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy van egy 8 és egy 10 éves kislányod, tehát mondtad, hogy anyák napja, karácsony, hogy vannak olyan helyzetek, amikor, ha valaki szolgálatban van, akkor menni kell, akkor nem tud ott lenni, és ez egy olyan fajta szolgálat, hogy 24 órán keresztül, ha törik, ha szakad, ott vagy, akár gondolom beteg a gyerek, akár bármi van, ha már behívtak, és utána 72 óra?
Igen, ebben a rendszerben dolgoztam. Ez is olyan, hogy van, akinek nyilván ez nagyon-nagyon jó. Én nekem ez már inkább teherré vált. Tehát pont ez a távolság, ezek a 24 órák, és ugye itt azért a szolgálat vége az mindig bizonytalan volt, tehát itt nem mondhatod azt, hogy na, hát akkor letelt a műszak, és akkor
óra.
Megyek haza, hanem ugye, hogyha ha éppen akkor történt valami olyan esemény, akkor nyilván ott kellett maradni. Úgyhogy egy jóval kiszámíthatóbb élet egyébként ehhez mérten a civil élet.
A kislányaidnak mit meséltél arról, hogy mivel foglalkoztál?
Ők ugye egy kicsit máshogy nevelkedtek emiatt, mint úgymond az átlag gyerkőcök. Nyilván nekik egy kicsit természetesebb dolog volt a halál téma, tehát én elmeséltem nekik az őszintjükön mindig, amit erről tudniuk lehet, és hát keveredtem néha ilyen galamajkás helyzetbe pont emiatt, mert ugye tudták, hogy egyébként én gyerekkorom óta amúgy szerettem az ilyen koponyákat, csontvázakat, az ilyen dolgokat. Nincs mögötte egyébként semmi, számomra ez egy teljesen természetes dolog, amit mondtam, hogy én ezt világéletben így kezeltem, és hát volt olyan, amikor az óvodába behívtak, mert hogy a kisebbik lányom rajzolt egy csontvázat, és megijedtek, hogy jaj, mi történt, és erről beszélgettünk, és én megnyugtattam őket, hogy igen, elfelejtettem mondani, hogy mi a szakmám, és hogy ez úgymond nálunk természetes dolog, tehát nem kellett az egésztől félni. Egyébként nyilván nagyon vagány csajok, és egyszer ugye, amikor a nagy megkérdezte, hogy de úgy pontosan mivel foglalkozom, mert hát a gyermeki kíváncsiság ugye dolgozik bennük, akkor hát mondtam neki, hogy hát anya olyan nénikkel meg bácsikkal dolgozik, akik már nem élnek, és így rám nézett csillogó szemmel, hogy anya, te a mennyországban dolgozol. És hát mondtam, hogy egy kicsit lejjebb, de alapvetően igen, tehát minden életkorban azért egy picit többet nyilván elmeséltem nekik erről, de csak azon a szinten, amit számukra emészhető és fontos, viszont az nagyon jól esik, hogy nagyon vagánynak, és nagyon keménynek tartanak ők is, és nagyon büszkén mesélnek mindig rólam.
Tehát akkor egy példakép vagy
abszolút,
számukra,
úgy érzem,
és ez
igen.
Egy lehetőség, meg hát egy felelősség is egyben. Ugye mind a két gyerkőcöd mellett, ha jól tudom, viszonylag korán tértél vissza a munkavilágába, egy-egy évet voltál távol?
Igen.
Mennyire volt nehéz picit csecsemő mellől visszamenni egy ilyen jellegű munkába?
Akkoriban én még ugye a nyomozati részével, tehát a halálesetek nyomozásával dolgoztam. Ott azért egy más munkarend volt, tehát ugyanúgy a hivatali munkarendbe tértem vissza, az a része nem viselt meg. Én erre is azt mondom, hogy aki szeretne és lehetősége van, maradjon otthon, akár 3 évig, vagy ameddig csak jól esik számára. Viszont én nekem nagyon hiányzott, hogy nem használom annyira ugye akár az agyamat, akár ugye ezeket a képességeimet, amik vannak. Tehát nekem konkrétan egyébként nagyon hiányzott a munka, és ezért döntöttem úgy, hogy visszamegyek, mert ez egy nagyon fontos tézis, hogy boldog anya egyelő boldog gyermekkel.
Abszolút,
tehát hogyha
értek,
ha én nem éreztem volna magam jól abban, hogy mondjuk 3 évig otthon vagyok velük, akkor nyilván az nekik sem lett volna jó, de így egy teljesen tökéletes kiegyensúlyozott kapcsolatot tudtunk kialakítani, ők is nagyon jól érezték magukat, és nagyon szociális gyerekek egyébként is, tehát bár tudjuk, hogy azért a bölcsödébe adásnak az nagyon nehéz az anyának, de egyébként hál' Istennek könnyen vették az akadályokat.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egyébként az őszintesség a gyerekekkel. Mondtad, hogy ugye egyfajta példakép vagy ilyen szempontból számukra. El tudnád fogadni, ők is mondjuk ilyen pályára mennének?
Én úgy gondolom, hogy egy szülőnek alapvetően kötelessége az, hogy hát egyrészt támogassa a gyereket, másrészt meg hagyni kell őket elkövetni a saját hibáikat is, hiszen az ember egyébként a tapasztalásból tanul, tehát bármilyen szakmát is fognak választani. Én úgy gondolom, hogy én mindig ezt mondtam, hogy mindegy, hogy az ember mit csinál, tehát teljesen mindegy, hogy van-e diploma, nincs diploma, a lényeg, hogy szeresse azt, amit csinál. Tehát, hogyha olyat csinál, amit szeret, és ami innentől kezdve már nem is munka, ugye, hanem gyakorlatilag a úgymond egy hobbi, amiért fizetést kap, innentől kezdve. Én nem mondom azt, hogy ezt vagy azt csinálják, ez abszolút az ő döntésük lesz, és én őket ebben fogom támogatni.
És hát az elején említettem, hogy rengeteg mindennel foglalkozott, uh-huh. vagy foglalkozó, grafológus, írás, azonosító, gyermek és felnőtt rajz elemző is vagy. Ez mit jelent ez a mindennapja egy része, akár most is?
Igen, én ugye már a főiskolai évek alatt is ugye nagyon sokáig tanultam pszichológiát. Egyébként ez a vonal, ez engem nagyon érdekelt mindig is, és ehhez kapcsolódóan merült fel bennem, illetve hát nyilván ügyekben is nagyon gyakran találkoztam, mondjuk akár búcsúlevelekkel, és innentől kezdve érdekelt, hogy miről árulkodik ugye az írásunk, vagy egy-egy rajz, és megdöbbentő, hogy mennyi minden benne van, bár tudom, hogy manapság nyilván egyre kevesebbet írunk, ezért inkább én is a rajzelemzést szoktam választani és kérni. Gyerekrajzelemzéssel is foglalkozom. A gyerekekben az a jó, hogy ők őszinték, tehát ugye nincs bennük az a megjátszás, ami felnőtteknél azért már sokszor oda szokott kerülni, és ugye ez alapján nagyon-nagyon sok mindent meg lehet állapítani egy embernek a lelki állapotáról, lelki világáról, szociális hozzáállásáról, érzelmi világáról, tehát egy olyan komplex képet kaphatunk az embernek a teljes személyiségéről, ami segíthet abban, hogy mondjuk hogyan tudok coachként dolgozni vele.
Igen, még itt az önismereti instruktor szerepkörödet behoznám, hogy ez mit akar pontosan, és miért ebbe az irányba indultál el?
Szerintem nagyon-nagyon fontos az önismeret. Én sem gondoltam hosszú éveken át, hogy ennek ilyen jelentősége van, de ahogy én is ráléptem erre az útra, látom, hogy mennyire nagy szükségünk van, főleg a mai világunkban erre, tehát én abszolút támogatnám, hogy ez kötelező jelleggel már az iskolában megtanítsák a gyerekeknek, hogy hogyan tudják a saját képességeiket a lehető legjobban felhasználni, illetve hogyan tudják elfogadni akár a kudarcokat, vagy feldolgozni a másokkal való viszonyukat, tehát hogy ne vegyék magukra mondjuk mások problémáit, illetve saját maguk kapcsán is, hogy hogyan tudják akár megnyugtatni magukat, hogyan tudják a stressz kezelni, illetve hogy egy-egy adott szituációban vagy kapcsolatban hogyan tudnak úgymond jól viselkedni és boldogulni, de sajnos nem tanítják meg sehol, és ennek kapcsán ugye nálam vannak különféle önismereti táborok, ahol például ilyen többnapos, ottalvós jelleggel tudnak részt venni, és ennek kapcsán foglalkozásokat tartok, ilyen közös beszélgetés, és hát itt helyet kap a spiritualitás is, hiszen ugye az ember úgy teljes, hogy test, lélek és szellem.
És egyébként kifejezetten a gyerekekkel foglalkozol, vagy a felnőttek is?
Ezek felnőtt táborok első körben, igen. Gyerekeknek is tartok
foglalkozni. A gyerekrajzok kapcsán indultunk,
igen.
Csak azért kérdeztem
igen,
vissza.
Igen. A gyerekrajzok, azok pedig ugye, tehát én gyermek és ifjúsági coachként is dolgozom, és ide kapcsolhatjuk a gyerekrajzokat, és gyerekeknek pedig iskolákban szoktam ilyen közösségépítő foglalkozásokat tartani, ahol egy nagyobb csoportban, utána pedig ilyen kisebb csoportokban is dolgozunk, hiszen ott is nagyon fontos, hogy ezek a közösségek jól tudjanak együtt működni, hiszen 8 évig ugye mondjuk az általános iskolában össze vannak zárva, és a mindennapjaikat együtt töltik, és szerintem itt is nagyon fontos lenne, hogy minél több helyen ezek a foglalkozások meg tudjanak jelenni, és a gyerekek számára is már taníthatunk azért önismeretet, hiszen ezt minél kisebb korban elkezdjük, annál magabiztosabb és kiegyensúlyozott a felnőtté válhatnak.
Azon gondolkodtam, hogy azért nagyon gyakran halljuk azt, hogy egy nő 40 éves kora körül jut el oda, hogy magabiztos, hogy hátra tudja hagyni a megfelelési kényszert, az önbizalom hiányt, és még sorolhatnánk. Ezzel te gyakran találkozol?
Igen, egyébként. Amit mondtam, hogy nem is lehet hibáztatni szerintem senkit, akinek úgymond elmegy az élete.
Hát így nőttünk fel.
Mert hogy így nőttünk fel, így van. Tehát, hogy ezt így szoktam kezdeni ugye az ügyfeleknek is, hogy hát ezt nem tanították meg sehol, tehát nem tanították meg szerintem senkinek sehol, úgymond az általános iskolába, vagy akár a középiskolába, de még az egyetemen se feltétlenül, hogy ugye hogyan kellene tényleg kezelni a helyzeteket. És Magyarországon a nők helyzete, én azt látom sok esetben, hogy még mindig arról szól, hogy ugye alárendeltebb szerepben vannak ugye a családi élet nagy részét, és ugye hát a láthatatlan munka, a házi munka nagy részét is azért még mindig a nők végzik. Innentől kezdve viszont ugye a nők amikor eljutnak oda, amit nálunk úgy hívunk, hogy életközépi válság, akkor szoktak ezzel szembesülni, hogy mivel az egész életüket a családnak szentelték, ezért úgymond nem építettek fel semmit. Tehát, hogy ott vannak, hogy gyakorlatilag
légüres
egy
tér.
Ilyen... Igen, és ugye keresik a helyüket, és ott állnak, hogy mennyi év elment arra, hogy ugye úgymond másokat szolgáljanak ki, és amikor a gyerekek kirepülnek, akkor ott állnak úgymond feladat nélkül, sokan kerülnek ebbe a helyzetbe, tehát én például ezt is ugye úgymond tanítom, illetve ezzel nagyon sokat foglalkozom a hölgyügyfeleimmel, hogy hogyan ne szolgáltassák ki magukat gyakorlatilag az életükben, és akkor hogyan tudják elkerülni az ilyenfajta kiüresedést.
Folytassuk innen, mert hogy ebben a témában tényleg sok van, és nagyon sok területen vannak elakadások, nagyon sokféleképpen lehet segítséget nyújtani. Zenélünk egy kicsit, majd innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Törteli Eszter, coach, író, önismereti instruktor volt, bűnügyi helyszínelő egyébként, innen megyünk tovább.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.